India és az Európai Unió közel áll egy hát régóta várt szabadkereskedelmi megállapodás lezárásához, ami eddig kiderült, az alapján mondható az, hogy ez egy amerikai vámpolitikára adott válaszcsapás India részéről?
Azt gondolom, hogy semmiképpen sem ez volt a tárgyalások eredeti célja, de hogy úgy mondjam, felruházódott ezzel a céllal a szerződés. Igen, ez a szerződés a legkorábbi formáiban 2007 óta van napi rendben, és a 10-es évek elején aztán a tárgyalások elakadtak, most a 20-as évek elején újították fel őket. És eredetileg mondjuk ilyen 2022-23 magasságában, amikor újra lendületet kaptak az EU-India szabadkereskedelmi tárgyalások, akkor még igazából Kínára nézett félszemmel mind a kettő fél. Ugye arról az időszakról beszélünk, amikor másról sem volt szó, mint hogy az ellátási láncokat diversifikálni kell, hogy Kínától csökkenteni kell a függést, és ugye az EU csökkenteni szerette volna az ipari függését, Kínától India pedig szeretett volna egy szeletet ebből a Kína ellenes diversifikációból. 2025 eleje óta, tehát a második Trump adminisztráció hivatalba lépése és különösen aztán a Trump-féle vámháborúk óta mindenképpen kapott egy ilyen fölhangot, és a Kína ellenes felhangja pedig erősen csökkent ezeknek a tárgyalásoknak, hogy mind India, mind az EU egyrészt mutatni szeretné az amerikaiak felé, hogy vannak partnereink, másrészt a világ felé, hogy mi a globális kereskedelemnek egy kiszámítható pillérei vagyunk.
Ha arról beszélünk, ami eddig kiderült a megállapodásról, akkor kezdjük mondjuk azzal, hogy India számára mi lehet a nyereség ebben.
Ugye a szerződésnek a pontos szövegét minden részletében nem ismerjük még, vagy nem volt idő alaposan végigolvasni, de ami várható az az, hogy az eredetileg napirenden lévő témák közül a legmocsingosabbakat, amikben a legnehezebben tudnak a felek megegyezni, ezeket most egy időre félreteszik. Amire számítunk, azok a vámok csökkentése sok szektorban, de például a mezőgazdaságban, de iparban nem, az EU széndioxid kiigazító mechanizmusát, amiben ugye az EU igyekszik fellépni az ellen, hogy a széndioxid intenzív iparágokat külföldre telepítsék a gyártók, és aztán ilyen módon kerüljék meg az EU zöld szabályozásait. Ezt is, ezt India ugye erősen sérelmezte, egy bújtatott vámnak tekinti, ezt sem érinti a mostani szerződés. Ugye alapvetően az EU átlagos vámszintje India felé viszonylag alacsony. India számára az EU irányába történő export vámjainak a csökkentése főleg olyan területeken érdekes, mint mondjuk a textilipar, mint az acélipar, tehát ilyen munkaerő intenzív területeken, iparágokban, ahol akár 10% körül is lehet az átlagos EU vámszint jóval magasabb, mint a gazdaság egésze tekintetében. India számára ugye fontos, hogy ezekben az iparágokban, amik jelentős mennyiségű munkaerőt tudnak foglalkoztatni, váljon versenyképesebbé az exportja. Egy másik nagyon fontos ügy India számára az a mobilitás, meglátjuk, hogy pontosan mit fog a megállapodás hozni ebben a tekintetben. Szakemberek mobilitásáról beszélünk, hallgatók, diákok mobilitásáról beszélünk Indiából Európa felé, ami ugye egy most már egyre lassabban, de még növekvő népességű és munkaerejű országnak, mint India, nagyon fontos. Szerette volna India elérni, hogy az EU adatbiztonsági szabályozásai szempontjából egy kedvező kategóriába kerüljön, adatvédelmi szempontból biztonságos státuszt megkapjon, ezt is meglátjuk, hogy pontosan mi fog történni ezen a fronton. India számára összességében a gyógyszeripar az egy nagyon fontos terület volt, ahol nem is annyira az EU vámjai azok, amik fájtak Indiának, ami egy nagy gyógyszergyártó és exportőr ország, hanem a nem vám jellegű korlátozások, az, hogy a jóváhagyások, az ellenőrzések lassúak. India szerint ez már egy ilyen protekcionista védekezéssel ér fel, még ha az EU ezt hivatalosan tagadja is. Alapvetően India számára egy fejlett, magas jövedelmű és az EU-hoz hasonló méretű hatalmas piac megszerzése az a jövőbeli növekedés szempontjából nagyon fontos, és amire az indiaiak fókuszálni próbálnak, az a munkaerő intenzív iparágak hozzájuttatása az alacsonyabb tarifájú elbánáshoz.
Nyilván az Európai Uniónak piac szerzés szempontjából sem utolsó dolog Indiával kereskedni és egy ilyen megállapodást létrehozni. Mi lehet még ezen kívül nyereség az EU számára? Tehát versenyképesség szempontjából mennyire lehet ez hasznos a kontinensnek?
Föltétlenül nagyon hasznos lenne, nem föltétlenül azért, mert már jövőre egetrengetően megnőne ettől az EU gazdasági növekedése, vagy egyes európai országok vagy iparágak növekedése. Itt ugye olyan iparágakról hallunk az EU követelései tekintetében, mint a bor, alkoholos termékek, gépjárművek. Ezek ugye kicsit specifikus témák, amik azért a kereskedelem nagyobb részét nem veszik ki, ahol az indiaiak, vámjai őrületesen magasak hagyományosan. Ennek az egész szerződésnek a lehetséges makrogazdasági hatását illetően viszonylag régi tanulmányok vannak, mert a 20-as évek elején is készült egy-kettő. Ezek azért azt mondják, hogy jelenleg, tehát rövid távon a makrogazdasági hatások azok viszonylag csekélyek. A GDP 1%-ánál jóval kisebb lenne a nettó nyereség az EU oldalán, India oldalán sem nagyon sokkal több relatív értelemben. Itt az igazán fontos az, hogy India ma a világ leggyorsabban növekvő gazdasága, és most már évek óta kiszámíthatóan az. Ugye ugyan a kínai gazdaság lassul, az indiai relatíve gyorsul. Ha az EU-nak sikerül egy szabadkereskedelmi megállapodást kötnie most Indiával, akár egy olyat is, amiben bizonyos témák nincsenek érintve, földrajzi eredet meghatározások és hasonlók, mezőgazdaság, ami érzékeny a feleknek, akkor is az EU úgymond bevásárolja magát, előre hozzáférés teremt maga számára egy olyan gazdasághoz, ami dinamikusan növekszik, és amire számíthatunk, hogy a jövőben a mostaninál is még nagyobb lesz, és nagyobb potenciált kínál európai gyártóknak, exportőröknek 5-10 éves távon, mint amit most vagy akár jövőre. Ez egy hosszú távú befektetés.
Említette, hogy ez makrogazdasági mutatókban rövid távon igazából nem lesz annyira számottevő, viszont van egy elég érzékeny pontja ennek a megállapodásnak, az pedig az autóimportra vonatkozik. Ugye India a világ harmadik legnagyobb autópiaca, és jelenleg 110%-os vámokkal sújtja az európai autókat. Ezt vinnék le elsősorban a hírek szerint 40%-ra, és utána még további csökkentések is elképzelhetőek. Ez mennyire jelenthet majd egy fellendülést az európai autóiparnak?
Az európai autóiparnak ez egy nagyon nagy előrelépés lenne. Tehát ugye egyes szektorokban, egyes iparágokban ezért jóval nagyobb lenne a hozadék, mint amit most így a teljes nemzetgazdaság vagy EU-s gazdaság szintjén ki lehet mutatni. Az európai autóiparnak ez nagyon nagy előrelépés lenne, és Magyarországnak, mint ugye történetesen is ismert módon a német autóipar fontos beszállítójának is, ez egy nagyon fontos pont.
Lehetnek kritikus hangok ennél a megállapodásnál? Ugye nem olyan régiben azért elég nagy vitát váltott ki a dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, ahogy elhíresült a Mercosur megállapodás. Tehát lehetnek itt is hasonlóan nagy vitát, nagy port kavaró hangok ebben a kérdésben, vagy ebben lehet egy konszenzus az EU-n belül?
Én arra számítok, hogy európai oldalon ez lényegesen kevésbé lesz vitatott, mint a Mercosur megállapodás. Indiai oldalon egyébként nesztesek lehet, arra kíváncsi leszek, hogy odahaza hogyan fogják eladni, mert az indiai oldalon is a nettó gazdasági nyereség az jelentős lenne, de ott sokkal szociálisan érzékenyebb és politikai érzékenyebb választói csoportokat fog érinteni ez a szerződés. Nagyon fontos lehet, hogy a Mercosur egyezményben is a legnagyobb vitát kiváltó pont az a mezőgazdasági termékek importja volt Európába. Na most az indiai mezőgazdaság az nem a latin-amerikai. India nem egy versenyképes mezőgazdasági exportőr a legtöbb termékterületen. Az indiai mezőgazdaság nagyon jelentős részét pici területű, nem nagyon korszerű, szétaprózott, alacsony hozzáadott értéket termelő családi gazdaságok, annál kicsit nagyobb gazdaságok, vagy akár egészen zsebkendőnyi kis gazdaságok teszik ki. Ezek nem fogják az európai élelmiszerpiacot elárasztani indiai termékekkel, ugye tudom én, a magyar mangó termelők meg nincsenek olyan nagyon sokan, hogy ebből probléma legyen. Hogy az európai mezőgazdasági termékekből ne legyen probléma Indiában, ezért valószínűleg például az agráriumat ki fog maradni ebből a körből. Más területeken pedig én nem számítok arra, hogy olyan látványos politikai ellenállás alakuljon ki, akár az európai oldalon, akár az indiai oldalon, mint amit a Mercosur